believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just strip out the back jet, make a new plan, Sam. You don't need to be coy, Roy. Just keep yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back jet, make a new plan, Sam. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus.
Következnek a Klubrádió hírei.
3 óra leszerel a honvédségtől Kónya Péter a jövőben politikusként akarja képviselni a rendvédelmiseket és a katonákat. Már érezhető az alapkamat emelése a hitelek árán, és egyre kevesebb bankat kölcsönt végtörlesztésre. Enyhe, változékony idő várható a következő napokban is. Jó napot kívánok, Kardos Krisztián vagyok. Lemondott a Fegyveres és Rendvédelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetségének elnöki tisztségéről Kónya Péter. Leszerel a honvédségtől is. A jövőben politikai pályára lépve akarja képviselni a rendvédelmi dolgozók érdekeit, írt a közleményében. Szerinte a szolgálati törvények most elfogadott és tervezett változásai miatt érdekvédőként következetesen már nem lesz lehetősége a hivatásosok katonák érdekeit képviselni, ezért döntött a lemondás mellett. Kónya Péter más rendvédelmi szakszervezetekkel közösen az elmúlt másfél évben több demonstrációt is szervezett, hogy tiltakozzanak a munkatörvénykönyve módosítása és a nyugdíjrendszer átalakítása ellen. Tovább drágultak a hitelek, így a bajban lévő devizahitelesek előtt is szűkültek a lehetőségek, írja az Index. Az OTP, az AXA és a Raiffeisen már drágította kölcsöneit a megnövelt jegybanki alapkamat miatt. A KDB pedig megszüntette az utolsó svájci frank hitelkonstrukciót, ami a magyar piacon még elérhető volt. Néhány kisebb takarék szövetkezett, például a Somogy takarék, és a Fundamenta után az Egon is bejelentette, mától nem fogad be új végtörlesztési hiteligénylést. Kora délután 300 forint alá esett az euró árfolyama, 299 forint 80 fillér körül kereskedtek az euróval néhány perccel ezelőtt. A frank 242, a dollár 223 forintba kerül. A Portfolio.hu által megkérdezett elemzők szerint nem jött olyan kedvező magyar vonatkozású hír, amely indokolná az erősödés. Ezért az valószínűleg a kissé javuló nemzetközi befektetői hangulatnak köszönhető. Nem lehet kikapcsolni az egészségügyi, a bentlakásos és az alsófokú oktatási intézményeket az energiaszolgáltatásból a téli időszakban, ha a parlament megszavazza az erről szóló törvénymódosítást. A szakbizottság már jóvá hagyta a javaslatot. A moratórium a téli időszakra szól, és újabb felmentéssel csak akkor élhetnek majd az intézmények, ha előtte rendezték tartozásukat. A jogszabály biztosítja azt, hogy a szolgáltatók nem terhelhetik ezeket a kintlévőségeket a többi fogyasztóra. Végül az időjárásról. Estig főleg délen és keleten várható további eső. Holnap megélénkül a nyugati szél, többfelé felszakadozik a felhőzet, és kisüt majd a nap, reggel plusz 2, délután 5-6 fok lesz. A hét további részében erősen változékony, az évszakhoz képest még mindig enyhe, bár gyakran szeles idő valószínű, elszórtan csapadékkal. Legközelebb 3:30-kor hallhatnak friss híreket, időjárás jelentést itt a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények, vélemények. Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora. A mikrofonnál Törtei Takács Kriszta.
Mi történt a múlt héten valójában? Mit írt alá többek között az MSOS képviselője? És miért tűnik úgy, hogy ellene fordultak azok a konfederációk, akikkel eddig még egységet alkottak? Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. A múlt héten volt a Fogyatékos Emberek Világnapja. Ennek apropóján egy olyan fogyatékosokat foglalkoztató intézmény vezetőjét hívtam vendégségbe, ahol most már tényleg a lét a tét. És a mai műsor következő kérdése, mi az irány? Merre tart a magyar szolidaritási mozgalom? Ki tudja nőni magát? Ezúttal a negyedik láncem, vagyis a civil oldalért felelős alelnök szólal meg a szolidaritásban. Már is kezdünk.
Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
És ahogy azt a bevezetőben hallották, ma egy olyan témával is foglalkozunk, amivel, és ez magamra nézve is azt gondolom, hogy elég szégyen, hogy akkor kezdünk el igazából mindig foglalkozni, mikor valami apropója van, holott azért Magyarországon is igen sok fogyatékkal élő ember él. Világnap volt a múlt héten, pénteken tartották Magyarországon is fogyatékos ügyi világnap. Az ENSZ 1992-ben kezdeményezte ezt a világnapot, és a mozgalom Ausztráliából indult. A célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a betegség, baleset vagy katasztrófa következtében fogyatékossá válók problémáira, és hát most felhívta az én figyelmemet is arra, hogy nagyon sok mindenről beszélni kell. A stúdióban vendégem Szekeres Erzsébet, az Egyenlő Esélyekért Alapítvány vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
Annyit azért gyorsan mondjunk el, hogy ez az alapítvány mögött mi áll, mert nagyon sok alapítvány van ebben az országban, de hogy itt egy nagyon-nagyon-nagyon komoly intézményi rendszer az, amit önök fölépítettek az elmúlt jó néhány év során.
Valójában én, mint szülő, kezdtem el dolgozni ezen a területen. Májusban ez 30 éve. És itt a Csömöri Rehabilitációs Központban két szervezet dolgozik együtt, az Egyenlő Esélyekért Alapítvány, ami a bentlakást és a nappali foglalkoztatást, illetve a szabadidős programokat szervezi az ott élő fiatalok számára, illetve a Összefogás Nonprofit Kft., ami a munkát és a munkához kötődő képzéseket. És ez a két szervezet nagyon szorosan dolgozik
mert
együtt.
Mert egymásra is épül a kettő.
Így van pontosan, mert hogy szükséges az, hogy ha hozzánk bekerül egy fiatal, akkor nagyon egységes szemléletű ellátásban legyen része, akár a szabadidejében, akár pedig a munkahelyén.
Gondolom, hogy önök küzdenek nap mint nap azért, hogy legyen pénz mind az ellátásra, mind a foglalkoztatásra. Egyébként megtaláltam közben, és egy elég megdöbbentő számot mondok, 600 ezer fogyatékos ember él Magyarországon, és 10%-uk dolgozik csak a nyílt munkaerőpiacon, miközben az Európai Unióban az arányuk 40%. Mekkora az a rész az önök intézményrendszerén belül, amely tudja vállalni ezeknek az embereknek a foglalkoztatását? És ez minek számít, nyíltnak vagy zártnak?
Hát ez egy védett szervezeti foglalkoztatás, ami gyakorlatilag hát mind a kettőnek számíthat, attól függ, hogy honnan nézzük és milyen szempontok alapján. De mi az első percről kezdve nagyon fontosnak tekintettük az integrációt, tehát gyakorlatilag amióta létezünk, maga a szervezet, a foglalkoztatás az 26 éve létezik, azóta folyamatosan integrálunk a nyílt munkaerőpiacra, még olyan fiatalokat is, akik esetleg halmozott sérültek, és hát egy réteg, akiről soha nem nagyon beszélünk, az állami gondozásból kikerült fogyatékkal élő fiatalok rétege. Ez egy nagyon speciális terület, és nagyon fontos foglalkozni vele ahhoz, hogy legyen bármilyen típusú esélye a fiatalnak.
Az elmúlt években változott-e valamit, szűkült-e, vagy bővültek a lehetőségek? Hogyan látja?
Azt gondolom, hogy folyamatosan szűkültek. Egy ilyen nagyon vízválasztó év a 2007-es év volt, ahonnan teljesen új finanszírozási rendszert vezettek be. Az azt megelőző időszakban a fogyatékosság súlyossága szerinti normatívát kaptunk, ami szerintem egy sokkal hatékonyabb dolog volt. 2007-től egységes normatíva lett bevezetve, aminek az lett az eredménye, nagyon sokan elbocsájtották a súlyos sérült fiataljaikat. Mi nagyon nehéz helyzetbe kerültünk azért, mert ezt nem tettük meg. Végül is ez az egész intézményrendszer, ami ott Csömörön van, azért van, mert nekem is van egy súlyosan halmozottan fogyatékos felnőtt fiam. Tehát azt gondolom, hogy ha mi elbocsájtottuk volna a súlyos sérültjeinket, akkor már nem mi lennénk. Tehát ezért inkább abban reménykedve, hogy lesz valamilyen pozitív változás, végküzdöttük ezt a több mint 4 évet, és ez egy nagyon-nagyon kemény időszak volt, és mindenkit felőrölt gyakorlatilag.
az, hogy, hogy a cégeknek, ugye, ha jól emlékszem, a 25 fő fölött foglalkoztató cégeknek igen sok pénzt kell akkor fizetniük, hogyha nem foglalkoztatnak megváltozott munkaképességűt vagy fogyatékkal élőt, ez sem segített semmit, tehát nem érzékelték azt, hogy több cég próbálna nyitott lenni?
Ez egy nagyon két oldalú dolog. Egyrésztről nyitott lenne, másrésztről nagyon fél ettől az egész dologtól. Próbálkoztunk azzal, és ezt folyamatosan csináljuk is, csak minden energiánkat elveszi most az, hogy valahogy fönn tudjunk maradni.
Mert hogy annyira nincs finanszírozva?
Semennyire nincs. Hát ez nem igaz, hogy semennyire. Pont annyira nincs finanszírozva, hogy életben tudjon maradni. Tehát azt gondolom, hogy ez már, ha nem tud életben maradni egy szervezet, csak 10%-os alulfinanszírozottsága van, már az is ugyanolyan, mintha nem kapna.
Mert hogy ezek a kiemelt szervezetek sem kapnak az államtól semmiféle finanszírozást, illetve sokkal csökkentettebbet?
De kapnak, csak csökkentettet, és épp ezért csinálták azt védett szervezetek, amikor elbocsájtották a sűrűséget, akkor ők ragyogóan meg tudtak élni ebből, csak nálunk nagy tömegben, ugye a 614 megváltott munkaképességűt foglalkoztatunk, és ebből 382 fő súlyos halmozottan sérült. Tehát ettől azok a szervezetek jutottak nagyon nehéz helyzetbe, ahol több súlyos sérült van.
Mert hogy ő utánuk korábban nagyobb támogatás
így jár. Így van, és az azt gondolom, hogy indokolt is egyébként. Tehát visszatérve az integrált nyílt munkaerő piaci foglalkoztatásra, mi éveken keresztül azt csináltuk gyakorlatilag 25 éve minimum, hogy felkészítettük a fiatalt arra, hogy ő ott munkát végezhessen, betanítottuk helyben is a munkát, után követtük, és akár nyitottak voltunk arra, hogy évekkel később visszajött hozzánk, tehát egy nagyon rugalmas rendszert alakítottunk ki, és ez nagyon fontos, mert félnek a cégek a megváltott munkaképességűektől, és kell, hogy biztonságot kapjanak abban, hogy ők azt az embert kapják, akik nekik a legjobban megfelel az adott munkára, és hogy annak az embernek van egy visszaút, tehát nem kerülnek
abban. Nem marad a nyakukon magyarul, így nagyon leegyszerűsít, elég borzasztóan hangzik egyébként. Mi a tapasztalata a multi cégek, akik bejöttek Magyarországra az elmúlt 2-3 év, inkább 2 évtized az alatt? Én is emlegettem, hogy Európai Uniós adatokat, hogy ott azért jobban belefér a másság, akár a fogyatékosság is a mindennapokba. Ezek a cégek hozták-e magukkal ezt a fajta világnézetet? Tehát velük könnyebb-e? És én tudom, hogy önök például nagy multicégeknél pályáztak, különböző dolgokra nyertek is, tehát van is velük valamiféle közvetlen kontaktusuk. Hogyan látja?
Igen, azt gondolom, hogy a multicégeknek nagy szerepe van abban, hogy behozzák ezt a fajta szemléletet, de azért nagyon függ ez attól, hogy az itteni magyar igazgatónak milyen a szemlélete. Uh-huh. Tehát ez a kettős tapasztalatom van, de minden esetre mindenképpen jó az a tapasztalat, amit is tényleg mi nagyon sokat köszönhetünk ezeknek a cégeknek.
Tudom például, hogy Barkács Áruház lánc, azért is mondom, természetesen a nevét nem mondom, mert hogy azzal vádoljanak minket, hogy reklámozok őket, de tudom például, hogy egy nagy multinacionális Barkács Áruház lánccal van nagyon jó kapcsolatuk. Igen. Ez jelenti azt, hogy azon kívül, hogy pályáznak, hogy támogatást adnak, hogy azt mondják, hogy nézzünk körül, hogy tudunk-e innen valakit alkalmazni.
Így van, ez az alapszemléletében is benne van ennek a szervezetnek, és nagyon sok helyen az országban alkalmaznak is megváltott munkaképességű fiatalokat.
A jelenlegi gazdasági helyzetben mondhatom azt, hogy ezzel a válsággal terhelt időszakban, amikor az egész világon válság van, ezek a multicégek is visszafogták az ez irányú igényeiket, vagy nem lehet ebben semmiféle változást tapasztalni?
Cégtől is függ, cége válogatja, de azt gondolom, hogy még mindig jobb az arány. Uh-huh. Még mindig jobb az arány.
Ezt azért jó hallani, mindjárt folytatjuk a beszélgetést, egy perc türelmet szeretnék öntől is és a hallgatóktól is kérni, és a reklám után folytatjuk.
Szolidaritás.hu
Reklám. Vicsek Feri, te miért léptél be a Hadszoljon Egyesületbe?
Én amikor évekkel ezelőtt beléptem a Klubrádióba, akkor az már egy egyesület volt. Legalábbis én azt vettem észre, hogy az újságírók, a riportalanyok és a hallgatók is egy közösséghez tartoznak, lényegében ugyanaz foglalkoztatja őket, és kiderült, hogy ez egy egyesület lett.
Kedves hallgató! Önre is számít a Klubrádió. Legyen a Hadszoljon Egyesület pártoló tagja.
Minden fontos részletről tájékoztatjuk a 437-6749-es telefonszámon, valamint a Klubrádió honlapján. Hadd szóljon! Programajánló.
A Sanyi és Aranka Színház bemutatja Naplószilánkok. Móricz Zsigmond 1924-es és 1925-ös naplója alapján. A 2010-es év egyik könyvszenzációja Móricz Zsigmond várva várt naplója volt. Színpadra alkalmazta és előadja Koltai Róbert. Hangfelvételről közreműködik Molnár Piroska, Kertész Péter, Úri István, Szirtes Balázs. Bemutató december 7-én 19 órakor. Jegyek kaphatók a 9. kerület Mátyás utca 9 alatt, illetve interneten a www.sas.hu oldalon.
A Komédium Színház ma esti programja Könó, stílusgyakorlat Bán Jánossal, Dörner Györggyel és Gáspár Sándorral. Az előadás este 7 órakor kezdődik, cím 5. kerület Tüköri utca 5, telefon 332-5967.
Reklám hangzott el.
A lényeg. A Klubrádió krónikája minden hétköznap reggel, délben, délután és este. Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Vendégem a stúdióban továbbra is Szekeres Erzsébet, az Egyenlő Esélyekért Alapítvány vezetője, akit annak apropóján kértem, hogy jöjjön be, hogy fogyatékossági világnap volt a múlt héten, és azt gondolom, hogy van egy csomó olyan dolog, amiről nem beszélünk, de valahogy úgy érzem, hogy mi magyarok vagyunk azok, akik nem beszélünk erről eleget, és úgy csinálunk, mintha nem lenne, kicsit homokba dugjuk a fejünket. És miután ez a műsor erről is szól, nagyon örülök, hogy eljött. Ott tartottunk, hogy tulajdonképpen nem rossz érzés. Érzésekkel fejeztem be az elmúlt negyed órát, mert elég biztató számomra az, hogy legalább a multinacionális cégek nyitottak arra, hogy fogyatékkal élő embereket alkalmazzanak, és ezt a modellt, ezt a példát behozzák Magyarországra. Ugyanakkor azt gondolom, hogy beszélni kell arról is, hogy megváltoztak a lehetőségek, és miután önök is nagy, úgymond védett foglalkoztatónak számítanak, veszélybe került ez az egész foglalkoztatás, hogyha jól értelmeztem, azért, mert jelenleg az állami támogatás megváltozása miatt nincs arra mód, hogy a költségeket fedezzék. Ezen nem tud az változtatni, hogyha például sok jó munkát tudnának szerezni, mert ugye azt gondolom, hogy a kutya itt is el van ás, hogy nem könnyű ezeknek a foglalkoztatóknak értelmes, elvégezhető munkákat szerezni. Jól érzem én ezt?
Erre mi mindig is nagyon nagy hangsúlyt fektettünk, hogy értelmes munkát végezzenek a fiataljaink, és az a munkacsoport vezetők felelőssége, hogy ami kikerül munka, az kifogástalan minőségű legyen, és határidőre elkészüljön. Ezért soha nem volt problémánk azzal, hogy munkánk legyen, de ezek köztudomásúan nagyon alul fizetett bérmunkák, úgyhogy ez igazából azon nem segít, hogy életben tudjunk maradni. Lehetne olyan, hát én láttam Dániában olyan foglalkoztató helyet, ahol fekvőkocsiban élő fiatal volt egy automata gép mellett, és az órával nyomkodta a gombot, tehát abszolút termelhetne, és egy nap megcsinál 200 szék lábhajtogatást, tehát lehetne, csak most ehhez nem vagyunk felkészülve, nem is voltunk soha. Ez a szektor soha nem volt annyira tőkeerős, és a gazdaság sem volt olyan, hogy fix szerződéseket lehessen kötni, folyamatos megrendeléseink legyenek.
Külföldről semmiféle segítséget nem tudnak kapni, tehát arra gondolok, hogy mondjuk külföldi testvérszervezetek abban segítsenek, hogy bérmunkákat szerezzenek?
Nem, más típusú kapcsolataink vannak, és alapvetően ugye ez nem megoldható távolságok miatt sem, abszolút, de azért sok segítséget kapunk külföldről, tehát ez a bizonyos szervezet, akitől ezt a nagy támogatást kaptunk, amikor nagyon nagy válságban voltunk, tehát az kellett, hogy összejöjjön egy adott pénz egy rövid idő alatt, akkor is kaptunk még egy nagy működési támogatást, és hát a külföldi szervezetekkel vannak kapcsolataink, akik azért támogatnak minket, de ők elsősorban nem anyagilag.
Ha jól tudom, akkor önök nem csak ezt az úgynevezett hagyományos foglalkoztatóban ülök és csinálom módszert alkalmazzák, hanem például baromfi tenyésztéssel is foglalkozik egy részlegük, és ez egy exportképes termék.
Így van, ez német exportra megy ez a termékünk, broiler csirke nevelés. Ez is régebben, ugye 6 hetente 360 ezer csirkét adtunk le, ma most csak 60 ezeret.
Mert tehát ennek is csökkent az igény?
Így van, csökkent az igény, így van. Így van, és hát persze ez is tudna sokkal hatékonyabb lenni, hogyha bármely pályázaton elnyertünk volna annyit, hogy vehessünk egy ilyen telepet, akkor tudnánk ezt nyereségesebben csinálni, így a bérleti díj miatt nem nyereséges nagyon.
A pályázatok lehetőségei is beszűkültek?
Igen.
Amit Magyarországon meghirdetnek pályázatot. Európai Uniónál egy ilyen szervezet közvetlenül tud pályázni?
Közvetlenül nincs tudomásom róla, hogy tudna, de hát tételesen tud, és hát nyertünk is pályázatot, de ezek főleg képzési pályázatok voltak.
Tehát, hogy olyan, ami egy a megváltozott munkaképességek vagy a fogyatékosok foglalkoztatását indirekt módon elősegíteni, ilyen pályázat nem nagyon.
Lehetséges, hogy lesz, de ott is lesznek ilyen nagyon erős igények, amit viszont mi már nem tudunk hozzátenni.
Gondolom, hogy ha ennyire beszűkültek az anyagi lehetőségek, akkor nem is tudnak több embert foglalkoztatni. Azt mondta, hogy el nem küldtek, tehát örülnek, hogyha azok, akik jelenleg benne vannak ebben a rendszerben, azok benne tudnak maradni.
Egyrésztről igen, másrésztről ugye korlátozva is van ez a lehetőségünk. Harmadsorban pedig ezek a védetszervezetek, amiről beszéltem, ők nem kevesebb létszámmal foglalkoznak, csak kicserélték, tehát nem ugyanazokat foglalkoztatják, akiket mondjuk 5 évvel ezelőtt, hanem jó állapotú, esetleg szervi beteg embereket, akik nagyon hatékonyak tudnak lenni.
Sokkal több van súlyosan fogyatékos ma munkanélkül, mint pár évvel ezelőtt?
Szerintem igen. És hihetetlen igények jönnek be hozzánk, tehát óriási várakozó listánk van.
Hogy jönnének dolgozni.
Igen,
és
igen.
Teljesen mindegy nekik, hogy mit csinálnak.
Nekik talán ebbe a fázisba igen, de azért mi törekszünk arra, hogy azt csinálhassa, amit szeretne.
Egy ilyen nagy intézmény, megint csak erre visszatérek, ugye, ahol van lakó, otthon van foglalkoztató, tehát ilyen komplexum. Itt mennyire foglalkoztatják a fogyatékosokat?
Az ott élő fiataloknak minden napra van szabadidős program lehetőség, azon kívül is szervezünk szabadidős programokat nagy számban. Ennek főleg azért is nagy jelentősége van, mert az alapelveink szerint a bentlakók fele állami gondozásból került ki, tehát ők ünnepekre sem mennek haza, ezeket az időket is hasznosan kell eltölteni, és jól és jó kedvel. Tehát ezt mi mind biztosítjuk.
Én örülök, hogy ezt elmondta, de nem erre gondoltam,
igen?
Hanem arra, hogy csinálnak-e ott mindenféle munkát. Tehát például arra gondolok, hogy a kertet ők rakják rendben, hogy karbantartási munkákat.
Persze.
Tehát, hogy az alkalmazottaknak, az intézmény alkalmazottai között vannak-e fogyatékosok?
Hát egyrészt a foglalkoztatás területén ugye a munkacsoport vezetők között is sok megváltozott munkaképességű személy van, így tudjuk tartani azt az arányt, hogy a 10%-ot sem érik el az egészségesek létszáma, és a karbantartásban is, és minden más munkaterületen. Konyhán is dolgoznak, a kertészetben, ugye a kertészet a konyha számára termel, tehát persze,
igen,
minden
tehát
területen.
Ott van egy külön kertészet, amely...
Igen, igen. Igen.
Zöldségeket maguknak termelik
van, így van. Így van.
Gondolom,
így van. És hát van egy Bakonykutiba egy biofarmunk, ott baromfit tartunk magunk számára, de egyébként a exportra szállt csirkékből is kerül a mi konyhánkra, és ugye ez olyan elenyészően kevés, ami kell, hogy nem okoz problémát, és vannak bárányok, és a birkákat lenyírják, és megszövik a szövőműhelybe a gyapjút, tehát egy csomó ilyen összefüggés van a különböző rész között.
Tehát maguknak kell kitalálni azt, hogy lehet egyrészt olcsóbban, másrészt hatékonyabban, harmadrészt pedig nem kevésbé fontos dolog, hogy még értelmes munkát
így
is
van,
végezzenek.
Így van, és hogy nálunk is egy normál munkarend van, tehát nagyon szigorú szabályok, mint egy normál munkahelyen, és ez segíti azt elő, hogy pár év után remény legyen arra, hogy integrált munkahelyre ki tud jutni a fiatal.
Mert hogy ez a végcél.
Ez a cél, hogy amennyire csak lehet, normál munkaerőpiac. Piacon dolgozom valaki.
Beszéltünk már a különböző cégekről, beszéltünk az intézményről, egyről még nem beszéltünk, csak érintőlegesen az állami támogatásról. Milyen kilátásaik vannak? Egyáltalán ezt az évet, ezt hogy tudják végigvinni? Mert ahogy kivettem a szavaiból, nagyon súlyos anyagi gondokkal küzdenek.
Igen, hát már egyszer volt ebben a második fél évben, hogy nem tudtunk fizetést fizetni.
De ugyanakkor megbüntetik, ugye? Tehát egy
hát, ha nem fizetünk, igen.
Tehát ez nem úgy van, mintha mondjuk én nem kapnék fizetést. fizetést.
Semmi, ugyanazok a problémák vannak, mint egy átlagos munkahelyen, és nem tudom, igazából nem tudom, hogy mi lesz jövőre. Tehát most megjelentek az új szabályok, azok között nagyon sok jó van, én nem mondom, hogy nem, abszolút nagyon sok jó van, de hogy aztán mennyire lesz tartható, mikor kerül bevezetésre, tudunk-e addig megélni, amíg bevezetésre kerülnek az új szabályok, ezt nem tudjuk. Az biztos, hogy nekünk májusba kellett aláírnunk az első fél éves szerződésünket,
a májusban valószínűleg?
Az első fél éves, így van, és ott derült ki, hogy havi 10 millió forint elvonás történt, januárra visszamenőleg. Tehát ott már volt egy óriási probléma. A múlt héten írtam alá a második fél évi szerződést.
Most hét decemberben.
Igen, és hát akkor még éppen talán november vége volt. Igen, november 30 volt, így van. Most derült ki, hogy milyen feltételekkel dolgoztunk a második fél évben, és itt sajnos ugyanígy fent áll ez a
havi 10 milliós
elvonás, igen. Ami azt jelenti, hogy ugye toltuk magunk előtt, és ez fogalma sincs, hogy mekkorát fog csattanni ugye most az év végén. Az látszik, hogy most ha nagyon nehezen, és sok jó indulata, és tényleg én nem mondom, hogy nincs segítő szándék a hivatalokban, ha ki is tudjuk fizetni a béreket, ott már a bérköltséggel lesz probléma.
Milyen kilátásaik vannak jövőre? Költségvetés soraiból mit lehetett kiolvasni?
Hát az, hogy nagyjából hasonló feltételek lesznek, illetve egy teljesen új rendszert kívánnak bevezetni az év második felében, hogy ez működni fog-e, és mi még akkor működni fogunk, ezt nem tudom.
Mennyit keres ma átlagban egy fogyatékkal élő egy ilyen foglalkoztatóban?
Hát, átlagban ilyen a ledolgozott óra számnak megfelelő minimálbért.
Ezt még csökkenteni sem lehet.
Nem, pedig fontos lenne nekünk, ezt megelőzően volt egy nagyon kidolgozott személyi normarendszerünk, ami nagyon hasznos volt, hiszen motiválta az embereket arra, mert tévhit azt gondolni, hogy egy sérültet nem kell motiválni arra, hogy dolgozzon, tehát motiválta, de azt nem lehetett nálunk, tehát az új rendszerbe bevezetni, ami 2007-ben lépett életbe. Úgyhogy azóta most a minimálbért kapják. Ha ez változni fog, már pedig úgy láttam, hogy azt tervezik, hogy változni fog, akkor ez enyhülni fog ez a probléma.
Tehát nem túl biztatóak a jövőbeli kilátásaik?
Nem. Az nem biztató, hogy addig megélünk-e. Az különösen nem.
Hány embernek a munkája függ ezen?
Hát összességében 702 főnek a munkája. Igen.
Ja. Sajnálom, hogy így kell befejezni ezt a beszélgetést. Szekeres Erzsébettel, az Egyenlő Esélyekért Alapítvány vezetőjével beszélgettem, és hát nagyon úgy tűnik, hogyha nem történik valami állami oldalról, akkor nem ez lesz az egyetlen ilyen intézmény, ahol több száz fogyatékos embernek a munkavállalása válik el lehetetlenítetté. Köszönöm szépen, hogy eljött.
Én is köszönöm.
Szolidaritás.hu.
Even if I am in love with you, all this to say, what's good to you? Observe the blood, the rose tattoo of the fingerprints on me from you. Other evidence has shown that you and I are still alone. We skirt around the danger zone and don't talk about it later. Marlena watches from the wall, her mock and smile says it all. She records the rise and fall of every soldier passing. The only soldier now is me. I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny, and I am changing. Marlena on the wall. Well, I walked to your house in the afternoon by the butcher shop with a sawdust room. Don't give away the goods too soon is what you might have told me. And I tried so hard to resist when you held me in your handsome fist and reminded me of the night we kissed and of why I should be leaving. Marlena watches from the wall, her mocking smile says it all. She records the rise and fall of every soldier passing. But the only soldier now is me. I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing.